Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 90. Zsoltár első versét, ami így kezdődik, te benned bíztunk, elejtől fogva. Testvéreim, és a 283. dicséretünket lapozzuk fel, 283-as dicséretünket, a 283. énekünk első három versét énekeljük. Az első verse így kezdődik, az Úrnak jó volta, napjainkhoz napokat told. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből. A Zsoltárok könyvében a 39. Zsoltárban ezt olvassuk. Az éneklőmesternek, Jedutunnak, Dávid Zsoltára. Mondám, nosza, vigyázok útaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom szájamat, amíg előttem van a hitetlen. Elnémultam, veszegléssel hallgattam a jóról, de fájdalmam felzaklatódott. Felhevült bennem az én szívem. Gondolatomban tűz gerjedt fel, s így szólék azért az én nyelvemmel. Jelensd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az? Hadd tudjam, milyen mulandó vagyok. ímé tenyérnyivé tetted napjaimat, és én életem előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság, minden ember akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Most azért mit reméljek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. Ments ki engem minden álnokságomból, ne tégy engem bolondok csúfjává. Megnémultam, nem nyitom fel szájamat, mert te cselekedted. Vedd le rólam a te ostorodat, kezed fenyítéke miatt elenyészem én. Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted, mint a mój az ő szépségét. Bizony, merő hiába valóság minden ember. Hadd meg, Uram, az én könyörgésemet, figyelmezzél kiáltásomra, könyhullatásomra ne vesztegelj, mert én jövevény vagyok te nálad, zsellér, mint minden én ősöm. Ne nézz rám, hadd enyhüljek meg, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük te néked gondviselő szeretetedet, melyel hordoztál minket az elmúlt évben is, és amelyel megengedted, hogy ezt az új évet elkezdjük. Köszönjük, hogy valhatjuk előtted, hogy nem érdemeljük a te gondviselő szeretetedet sem. Semmit nem érdemlünk tőled. A te szeretetedből, a te kegyelmedből, irgalmasságodból van ez, melyel Krisztusért fordulsz hozzánk is, mint ahogy minden emberhez ezen a földön. Köszönjük te néked, atyánk, hogy nem csak gondviselő szeretettel, de megváltó szeretettel is fordulsz hozzánk. Évről évre felragyogtatod előttünk az evangéliumot, fiad evangéliumát, hogy aki ő benne hiszen, az üdvözül, és aki nem hisz, az immár elkárhozott. És köszönjük, hogy te magad hívsz minket, hogy higgyünk a te drága fiadnak nevében, személyében. Bízzuk rá magunkat, és kövessük őt, hogy általa tiéd lehessünk, és valóban veled élhessünk boldog életet itt a földön is, és ha el kell innen mennünk, oda át is. Köszönjük te néked, hogy a megváltó szeretetedért is magasztalhat és dicsőíthet téged a szívünk. Segítsél bennünket, hogy hadd legyen most is rád figyelés szívünkbe, lelkünkbe. Munkálkodj lelked által, hogy megérthessük, megvilágosodhassunk a te igéd igazsága felől. És add, hogy ennek az új évnek a kezdetén magunkhoz öleljük azt, amit ma is üzensz nekünk ebben az órában. Köszönjük te néked, hogy ma is összegyűjtöttél minket, mint ahogy eddig is mindig. És várjuk, hogy ezután is, de köszönjük, hogy ma együtt állhatunk a te színed előtt, hogy dicsérjünk téged, és magasztaljunk hálás szívvel és örömmel, és meghallgassuk, amit az év elején a szívünkre helyezel. Kérünk, áld meg a mi életünket is, áld meg a testvérgyülekezetünket, és áld meg minden embertársunkat ebben az egész világon, akik ma a te igédre figyelnek, és veled indulnak el erre az új esztendőre. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 151. énekünket énekeljük, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott Zsoltárból hallgassátok meg, a 39. Zsoltár 8. verséből. Most azért mit reméljek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. Foglaljunk helyet. Újévi kérdés, amit felteszünk magunknak. Mit remélhetek? Mit várhatok az elkövetkező évtől? Lehet, hogy más kérdezi tőlünk, hogy mit vársz ettől az új évtől? Mit remélsz ettől az új évtől? Hát akár magunktól kérdezzük, akár más kérdezi tőlünk, ugye eltöprenghetünk ezen, nem is tudom, ezt remélem, azt remélem. Van, aki pozitív reményekkel vág bele ebbe az évbe, van, aki nem sok jót remél tőle, van, aki meg nem remél semmit, mondván, hogy ha nem remél semmit, akkor legalább nem fog csalódni, vagy legfeljebb pozitíven fog csalódni. Figyeljétek meg, hogy ez a mai kérdés, ez egy régi kérdés is. Dávid is vívódott ezzel a kérdéssel, és föltette ezt a kérdést, de nem magának tette föl, hanem az Úrnak tette föl. Így olvassuk, hogy most azért mit reméljek, ó Uram! Ó Uram! Itt és ebben a helyzetben mire készüljek fel? Mi fog történni? Nem én akarom kitalálni ezt, ne is más mondja meg nekem, hanem te mondd meg, hogy mit reméljek, Uram. Te mindent a kezedben tartasz, mert mindenható vagy, és te mindent tudsz, mindentudó vagy. Te mondd meg nekem, hogy mit reméljek. Te informálj engem a jövő felől. Ma is van, aki így tudni akarja a jövendőjét, de nem az Úrnak teszi fel ezt a kérdést, hanem másnak. Jósokhoz fordul, hogy mondják meg neki a jövőt, olmot önt, kártyát vet, szellemektől akarja megtudni, meg mit tudom én még honnét, hogy most akkor mit is fog hozni ez a jövendő év. Hát mi nehogy erre az útra lépjünk, inkább, ha nagyon érdekel minket, kérdezzük meg az Urat, hogy Uram, itt és most, erre a 2011-es évre mit remélhetek, mit reméljek? Érdekel engem, te mondd meg. Figyeljétek meg, hogy ha ezt a kérdést fölteszi, amikor ezt a kérdést fölteszi Dávid, akkor ő nem úgy teszi föl, hogy teoretikusan, úgy elméletileg eszébe jutott, hogy na, vajon nincs most miről gondolkodnom, vajon mi is fog történni itt az előttünk álló időben? Uram, hát hogy lesz, mint lesz? Szóval nem ilyen semleges helyzetben van Dávid, amikor ezen úgy eltöprenghet, aztán fölteheti az Úrnak, hanem az egész Zsoltár tanúsága szerint Dávid nagyon mély élethelyzetben van, nagyon rossz lelkiállapotban, szabad így mondanom, hangulatilag eléggé megviselt állapotban van, mondhatnánk, hogy ilyen válságos vagy krízis helyzetben van, mert amiben rádöbben, hogy ő mennyire mulandó ember, mennyire semmi ember, mennyire árnyék életű, de nem csak ő, minden ember, de minden ember közt ő maga is. Most akkor, amikor ennyire szorongatatott, ennyire mély helyzetben van valaki, ennyire szenved valaki, akkor másképpen kérdezi ezt, hogy akkor mi fog majd történni? Megmarad ez a helyzet, amiben vagyok, vagy kijuthatok ebből? Jobbra fordul a sorsom? Ez egy élethalál kérdés annak is, ma is, aki mondjuk nehéz helyzetben van, aki küszködik akár lelkileg, akár testileg bajokkal, aki mélyen van lelkileg, hangulatilag, nyomorúságba érzi magát, akire éppen rászakad, hogy mennyire mulandó, mennyire semmi, mennyire hiába való az élet. Az máshogy fogja föltenni ezt a kérdést. Most azért mit reméljek, Uram? Így maradok? Így marad az életem? Vagy valami más fog történni? Jobbra fordul a lelki állapotom, a sorsom, az életem? Hát van, aki, talán még egy gondolat ezzel kapcsolatban, van, aki nem fordul így az Úrhoz a maga mély lelki állapotába, vagy kicsit olyan depressziós lelki állapotában, hanem azt mondja, hogy ne törődjünk ezzel, úgy duhajkodjunk egy kicsit, na. És eszünk, iszunk, és hangoskodunk, és bedrogozunk, és nem tudom, szóval kikapcsolódunk, és felejtsük el ezt az egészet, hogy most mi van, meg mi lesz, meg kit érdekel. Most valahogy, jó, beiszok, aztán majd lesz, ami lesz. Felejtek, mint a Saint-Exupéry-nek az alkoholistája, a kis hercegben, egy Méri szól, hogy felejtsek. Hát felejtsek, a nyomorúságot felejtsem. Mit akarsz el? Azt, hogy iszok. Felejtsek. Van, aki ebben a nyomorult lelki állapotában ma is ezt, tényleg ezt csinálja. Más meg azt csinálja, hogy magára aggat mindenféle ilyen babonás amuletteket, meg nem tudom miket, hogy majd azok megvédik őt ugye itt a jövendő titokzatos erőivel, meg ártó hatalmaival szembe, és akkor ha rajtam lesz a nem tudom mi micsoda, sokan ilyen kis négylevelű lóherét, meg lópatkót, meg nem tudom, van, aki keresztet használ amuletként, hogy majd az megvédi őt. Magára rajzol, magára festett dolgokat, hogy majd azok megvédik őt, és nem lesz kiszolgáltatott. Ezek azt gondolom, hogy eléggé rossz megoldások. Nem igeszerű megoldások. Az ember, hogyha már ilyen mélységben van, és fél a holnaptól, akkor jobb, ha nem babonákhoz, mágikus dolgokhoz fordul, jobb, hogyha nem is az italhoz, vagy egyéb drogokhoz fordul, hogy agyon igye magát, aztán felejtsen, hanem jobb, ha az Úrhoz megy az ember. És azt tesszük, amit Dávid is tett, hogy itt vagyok én a magam kis nyomorúságos életével, a pára életemmel, hogy tegnap láttuk, az árnyék életemmel, hogy itt fogalmaz Dávid. Itt vagyok, mit reméljek ettől az évtől, a 2011-es évtől? Uram, mit reméljek? És nézzétek először, hogy az Úr mit válaszol neki. Pontosan Dávid nem kap a kérdésére választ. Azt a választ kapja, hogy nem kap választ. Az Úr hallgat, és teljes bizonytalanságba hagyja afelől, hogy mit reméljen az előtte álló időszakban. Nem tudhatja, hogy mit reméljen. Az út ködbe vész előtte, és az Úr nem világosítja meg, nem oszlatja el a ködöt. Valamelyik nap mentünk át a régi hídon a belváros felé, és annyira köd volt a Tisza fölött, hogy nem lehetett látni a túloldalt egyszerűen. És már itt voltunk a híd közepén, de a dómot, a klinikákat, semmit nem lehetett látni. Hát gondoltam, hogy azért nem lopta el valaki őket, hogy csak ott vannak, de hát nem lehetett belőle látni az égvilágon semmit, annyira sűrű volt a köd. Hát sokszor így vagyunk, hogy az út előttünk ködbe vész, nem tudjuk, hogy mi van ott. Valami lesz, de hogy micsoda, nem tudja az ember. Isten kérdezzük, és Isten se avat be minket a jövőbe, hallgat. Kegyetlenség vagy szeretet a részéről, hogy nem mondja meg a jövőt. Majd mindjárt megértjük. Minden esetre Dávid az Isten hallgatásának az idején megért egy nagyon fontos dolgot, egy végtelenül fontos dolgot. Tudnélik azt, hogy nem arra van neki elsősorban szüksége, hogy tudja, hogy mit reméljen, hogy tudja, hogy mit hoz a jövő, hanem valami egészen másra. És ez az egészen más, ez az, amire az Úr el akarja őt juttatni. Ez a felismerés az, amire el akarja juttatni az Isten a hallgatás által. És sokszor így vagyunk mi is testvérek, hogy az Istennek teszünk föl kérdéseket, és az Isten nem válaszol. Erre se válaszol, hogy mit hoz a 2011-es év. Nekünk se válaszol. Az út előttünk ködbe vész, de miközben nagyon szeretnénk tudni, és mégis csöndben van az Isten, aközben a csendben mi is rádöbbenhetünk egy dologra, ugyanarra, amire Dávid is. És ez az egy dolog, ez mindennél fontosabb. És Isten pontosan erre a felismerésre, erre a meglátásra akar bennünket eljuttatni. Mi ez? Ez egy végtelenül egyszerű igazság, de mégis csodálatos igazság. Tudnélik, hogy nem az a fontos, hogy mit hoz a jövő. Nem az a fontos, hogy mit reméljek. Hanem, hogy itt és most az Úrban bízzak. Az Úrra bízzam magam. Nem azzal kell foglalkoznom, hogy most milyen reménységgel jövök ebbe az évbe, hogy most jó lesz, rossz lesz. Nem ezzel ezekkel a dolgokkal kell foglalkoznom, hanem az Úrra kell tekintenem. És itt és most rá kell bízni magamat, és ővele induljak tovább. Erre a felismerésre akar testvéreim bennünket az Úr is eljuttatni, mikor hallgat. Ez egy látszólag kis dolog, nem egy olyan eget-földet rengető dolog, de mégis egy nagyon eget-földet rengető dolog. Mégis egy nagyon fontos dolog. Dávid, ahogy eljut erre a felismerésre, rögtön ki is mondja az imádságban, a következő mondata már így hangzik, te benned van bizodalmam. Mit reméljek, Uram? Ide gondoljunk egy kis szünetet. Amikor elgondolkozik, és várja, hogy az Úr valamit... De nem szól. Nem is fontos, hogy mit mond. A a jövőről nekem, vagy mondjon valamit a jövőről, hanem mi a fontos, hogy bízzak benne. És rögtön mondja, te benned van bizodalmam. Te benned van, rád hagyatkozom, Uram. Rád hagyatkozom ebbe a mostani helyzetembe is. Rád bízom magamat. És ez elég lesz. Dávid nyomán mi is ugyanezt tehetjük. Én is ugyanezt tehetem, ti is ugyanezt tehetitek, hogy nem tudjuk, mit hoz ez az év, de az Úr itt van. És mi rábízhatjuk magunkat, itt és most. És mondhatjuk is neki imádságba ezt, azonnal, hogy te benned van bizodalmam. A szívünkbe ezt elsóhajthatjuk, elmondhatjuk neki. Jézus, rád bízom magam. Nem tudom, mi lesz. Nem is kell, hogy tudjam. Te sem mondod meg. De nem is kell ez az egész. Nem kell ezzel foglalkoznom. Veled kell foglalkoznom. Fontosabb vagy minden jó és minden rossz eseménynél, ami történhet velem ebben az évben. Te vagy a lényeg, te vagy az első renden, és csak a fontos. Nem azt mondja Dávid, és mi se azt mondjuk, hogy benned is bízom, Uram, meg még másba is bízom, hanem mit mond Dávid? Csak benned, te benned bízom, Uram, benned is. Benned bízom, csak benned, kizárólag benned, egyedül rád hagyatkozom, Uram. Ebben a mélységben, ahol vagyok, egyedül rád kezedre teszem magamat. Bízom benned, mondja te is ezt az Úrnak. Ebben az órában, itt és most is. Nézzétek, hogy ennek a bizodalomnak egy drága következménye van. Másodszor erről hadd szóljak egy pár gondolatot. Dávid tisztában volt azzal, hogy ha ő az Úrra bízza magát, akkor ennek ilyen áldott következményei lesznek. Tudnélik, ez a bizalom, amivel ő az Úrra bízza magát, ez Isten és közte kapcsolatot létesít. Aki, Dávid tudta ezt, hogy aki azt mondja az Úrnak, hogy én benned bízom, rád hagyatkozom, rád támaszkodom, benned hiszek, az kapcsolatba kerül az Úrral. És az Úr azt magához fogadja. Akkor is, hogyha ez nem látható módon, vagy érezhető módon történik, de hitáltal mégis így valóság. Ez az Úrral való kapcsolatot eredményező bizalom Dávid szívében, ez pontosan az Istennek a drága ajándéka az ő számára. Ez nem magától jött ez a dolog, ez a bizalom az ő szívébe. Az ember tud bízni emberekbe, vagy dolgokba, vagy nem tudom, ebbe, abba, amaba. Van egy ilyen képességünk, hogy bízzunk, de arra nincs képességünk, hogy az Úrban bízzunk, hogy őrá bízzuk magunkat. Dávid se volt erre képes magától. Ez egy isteni ajándék, testvérek, a hit, mint kegyelmi ajándék jön elő a Bibliába. A mi esetünkben is így van. Tehát ha mi azt tudjuk, testvérei, mondani, és bizalommal tudjuk mondani, hogy mi az Úrra bízzuk magunkat, akkor ez a bizalmunk, ez a hitünk, ez már egy olyan dolog bennünk, amit ő hozott létre bennünk. Ő adott meg nekünk, hogy tudjunk benne bízni. Ez az igazi bizalom, ami az Úrtól jön, és ő rá irányul. Ez nem lehet belenevelni egy emberbe, testvérek. Belém se lehetett, belétek se. Mi gyerekeinkbe, unokáinkba se tudjuk ezt a fajta bizalmat belenevelni, ezt a hitet beléjük nevelni. Ez nem nevelés kérdése. Amit mi tehetünk, az az, hogy elmondjuk a gyerekeinknek, hogy mit mond Isten. A Bibliába ezt és ezt mondja, ezt tanította az Úr Jézus, így mondta, úgy mondta, ez volt, az volt. Erről ez a dolgunk, hogy ezt elmondjuk. Én is el kell, hogy mondjam nektek. De nem tudok, én se tudok nektek hitet adni, bizalmat adni az Úr iránt, és nincs senki, aki ezt meg tudná tenni. Ezt egyedül az Úr tudja megtenni bennetek is, velem is, hogy mi bennünk valahogy egyszer csak elkezd pislákolni ez a hit és bizalom, és abban a pillanatban, hogy ez elkezd pislákolni, egyszer csak ki tudjuk mondani azt, amit korábban nem bírtunk kimondani. Meg se tudtuk szólítani az Urat. Mikor azt mondta nekünk valaki, hogy imádkozz, akkor elkezdtünk sóhajtozni. Jaj, és azt hittük, hogy ez egy imádság. Vagy elkezdtünk egymáshoz beszélni, vagy valami. Akiben ott van egy kicsit is ez a hit, testvére, egy kicsit is az, meg tudja szólítani Jézust, meg tudja szólítani az Urat, és azt tudja neki mondani, hogy benned bízom, és érzi, és tudja, hogy ez így is van. Én rád hagyatkozom, Uram, rád hagyatkozom, és köszönöm, hogy ezt meg tudom egyáltalán tenni, és így kapcsolódhatok hozzád. Testvérek, nem lehet máshogy kapcsolódni az Úrhoz. Nem lehet. Eredetileg mindnyáján úgy születünk, hogy nem kapcsolódunk hozzá az Úrhoz. Abszolút nem. Az, hogy ő hordoz minket az ő gondviselő szeretetéből, az egy dolog. De mi ellene vagyunk. Nem vagyunk Istennel közösségbe. Nélküle jövünk, megyünk ebbe a világba. Ne áltassuk magunkat ezekkel a hazugságokkal, amiket hintenek szanaszét, hogy amikor megszülettünk, mi már ott volt bennünk az Isten. És mi, ahogy növekszünk gyerekként, ott lakik bennünk az Isten, és erre csak egyszer rá kell jönnünk, hogy bennünk lakik az Isten, és tulajdonképpen velünk van az Isten. Ott lakik bennünk már, mióta megfogantattunk azóta, és tulajdonképpen mi vagyunk az az Isten. Horribile dictu, még ez is előfordul tanításként. De testvérek, nem igaz. Nincs kapcsolatunk az Istennel, és úgy se lehet Istennel kapcsolatba kerülni, hogy becsukja valaki a szemét, azt bebújik valami bokorba vagy sarokba, és akkor ott meditálgat, és elmondja ezerszer, hogy ő hisz Istenbe. Meg az Úr Jézus nevét sorolgatja nem tudom hány ezerszer. És kikapcsolja a tudatát, és akkor annyira magába süpped a meditációba, hogy egyszer csak felfedezi magába Jézust, és meglátja az ő fényét és az ő ragyogását. A misztikának az útja se vezet Istenhez, testvérek. Egyedül ez az út vezet Istenhez a Biblia szerint. Nincs más út, a hitnek az útja. És ez a hit tőle jön. És úgy adja nekünk, hogy olvassuk és hallgatjuk az ő igéjét, a Bibliát. Olvassuk otthon, itt is foglalkozunk vele a gyülekezetbe, Isten tisztelet, Bibliaóra, rádiót, olvasunk ilyen könyveket, és valahogy közben az Úr kimunkálja bennünk, létrehozza bennünk ezt az iránta való bizalmat. Nem fog velünk közvetlen találkozni az Úr, senkivel. Majd egyszer eljutunk a szírről színre látásra, most egyedül hitáltal láthatjuk őt. És ezt a hitet ő hozza létre bennünk, és amikor létrehozza testvérek, akkor azt tudjuk mondani, hogy Uram, én te benned bízom. Én te rád bízom magamat. Átadom magamat neked. Nem csak arról van szó, hogy hiszem, hogy vagy. Értitek? Nem egyszerűen erről van szó, hanem rád bízom magam, átadom magam neked, aki vagy. Te benned bízom, Uram. Mondja a hit. Akármilyen kis gyenge hited van, testvérem, ezt már ki fogod tudni mondani. És akkor az olyan lesz a számodra, mint amikor, amikor kisgyerekként megfogtad az erős szülődnek a kezét. Mindnyájan voltunk gyerekek, lehet, hogy emlékezünk is ilyen szituációkra, hogy ott kis surmó gyerekként ott jöttünk, mentünk, aztán amikor valami baj leselkedett, rögtön szaladtunk az anyukánkhoz, vagy az apukánkhoz, és kapaszkodtunk vagy a ruhájába, vagy bele a kezébe, ugye, és akkor éreztük, hogy most biztonságban vagyunk, mert rábíztuk magunkat, és ő megvéd majd minket. Ugyanígy vagyunk testvérek a mi Urunkkal is. Amikor azt mondja Dávid, hogy én benned bízom, Uram, akkor ezzel odaszalad az Úrhoz, és mint egy belekapaszkodik a kezébe, ő kisgyerek, ugye, és ráharjatkozik az Úrra, hogy ő védje meg. És mi is ugyanezt éljük át. Kapcsolat létesül közte és köztünk. Amikor persze ezt kimondjuk, hogy bízunk az Úrba, testvérek, akkor ezzel bevalljuk azt is, hogy már nem magunkban bízunk. Figyeljétek meg ez a éremnek a túlsó oldala, hogy nem magamban bízom, nem egy önbizalomtól duzzadó vagy elbizakodott, önistenítő ember vagyok. És nem is az akarok lenni. Ez a világ most tele van ilyen emberekkel. Mondjuk ők formálják ennek a jelen való világnak a mulandó ábrázatát. Ők teszik olyan a világot, amilyen, testvérek. Ezek az emberek a majd megoldom emberek, majd én. Ez a képes vagyok rá emberek. Én képes vagyok rá, én megcsinálom. Az elég vagyok magamnak emberekkel, nekem nincs szükségem Istenre, én elég vagyok maga. A nagykorú emberekkel, azok a gyengék, azok a kiskorúak, akik infantilisek, akik még itt az Úrba bíznak, akik nem bírnak megállni a lábukon. Ezekkel van tele ez a világ, testvérek, és mondják az emberek, hogy pontosan erre van szükségetek. A nagy sötét hazugság, amit az egész média és a celebkar zeng, és filozófusok is mondogatják, hogy igen, sőt, pszichológusok is mondogatják, hogy igen, tudjátok, a siker titka az önbizalom. Magatokba kell bízni, magatokra kell hagyatkozni, mert akkor lesztek sikeresek, eredményesek, akkor jön be minden, hogyha ilyen magatokba bízó emberek vagytok, és ha nincs önbizalmatok, hát az a világ legrosszabb dolga. Ennél nincs is rosszabb dolog, ha valakinek nincs önbizalma. Mert akkor az az ember nem juthat semmire se. Az egy sikertelen, szerencsétlen, átkozott életű ember lesz, az semmi nem jön neki össze, mert nincs önbizalma. Mert ez a vélet legnagyobb titka az önbizalom, az önszeretet, az önimádat, így is lehetne mondani, csak nem így mondják. Az önistenítés. Ez a sikeres élettitka, és ez cumizza be egy kazalember, köztük egyébként a keresztjének is, mert a mi fejünkbe is beszivárog ez a szerencsétlen hazugság, testvérek. Nem, testvérek, nem. A hívő ember, testvérek, nem maga bízó ember, nem magára építő ember, nem magába kapaszkodó ember. Az más dolog, hogy majd Isten az embernek, aki belekapaszkodik, adni fog egy jó önképet, énképet önmagáról, hogy tudja, hogy kicsoda ő. És tudja, hogy hol vannak a határai, és mire képes ő. Ad egy helyes énképet nekünk az Isten, helyes önértékelésre tanít, de nem magunkban bízva érjük el ezt, hanem az Úrban bízva érjük el ezt. Ő az első és az utolsó, az alfa és az omega. Testvérek, ez az ember, aki egyébként ennyire magában bízik, az egy vallásos ember. A világ tele van vallásos emberekkel, csak nem tudják. Az ő istenük saját maguk, önmagukba hisznek, önmaguktól várnak mindent. Az igazi vallásos emberek, az igazi kegyesek, az igazi hívők meg az Úrtól várnak mindent, és maguktól semmit. Azt mondja az ige, annál is inkább igaz ez, mert azt mondja az ige, hogy átkozott az a férfi, meg nő is, de most a férfit mondja a Biblia, aki emberben bízik. És testbe helyezi az ő erejét, az Úrtól pedig eltávozott a szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangafa a pusztában, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárasságba lakik a sivatagba, a sovány és lakhatatlan földön. A bálványimádás mai formája ez az önbizalom. Vallásos ténykedés. Hit, ez is. Önhitség. Önimádat, önistenítés, önszeretet. Aki azt mondja az Úrnak ma is köztetek, hogy én nem magamban bízom, hanem benned bízom, az jár jó úton. Az jár az ige, a Biblia által, az Isten által edénk adott úton. Ehhez ad nekünk hitet az Úr, hogy ezt ki tudjuk mondani ma is, az új év küszöbén. Nem magamban bízva indulok, hanem benned, rád hagyatkozva indulok. A te kezedet fogom meg, Uram. Én az árnyék életű, a porszem, a pára életű ember. Rád bízom magamat. És testvérek, végül harmadszor hadd beszéljek az Úrból való részesedésről. Aki bízik az Úrban, aki így rábízza magát az Úr, azt az Úr önmagával ajándékozza meg. És ez egy nagyon nagy dolog nekünk, embereknek. Attól, hogy mi rábízzuk magunkat az Úrra, nem ő lesz több, hanem mi leszünk többek. Nem egyenrangú felek találkozásáról van szó, hanem a semmi és a valami találkozásáról. Senki és a valaki találkozásáról. És a valaki neki adja magát a senkinek, hogy valamivé, valakivé tegye. Az Isten nekiadja magát annak, aki rábízza magát, és részesíti mindenből, ami ő, amije van. És ezáltal ezt a kis porszem Dávidot is meggazdagítja. És Dávid tudja, hogy neki igazából nincs semmire szüksége, csak arra, hogy az Urat bírja. Mert az Úrban mindent fog bírni, amire szüksége van a jövőben. Mindegy, hogy jóra fordul a sorsa, vagy rosszra fordul a sorsa, hogy jó lesz, de ez lesz, az lesz, mindegy. Csak az Úr legyen itt, mert belőle profitálok, belőle hasznom van tulajdonképpen, mert ő maga akarja, hogy ő belőle hasznom legyen. Hasznom lesz az, hogy elrejt engem, hogy véd engem, az árnyék életűt, a pára életűt, megvéd engem, megoltalmaz engem. Van egy nagyon híres ilyen német hölgy, ilyen kis plastikákat készít, és van neki egy ilyen kis plastiká, amit most akartam, hogy fölkerüljön a kis papírotokra, de majd egy másik alkalommal fölteszem azt. Két kéz van, és benne a kézbe el van bújva egy kislány. Nagyon szép. Az egy másik, de ugyanattól a hölgytől származik, de ez egy másik. Ott két kéz rejt el egy embert. Aztán végül úgy voltam vele, hogy inkább most fölteszem a Dietrich Bonhoeffernek, ennek a vértanú keresztjén testvérünknek a versét, aki a náci börtönökbe végeztek ki. És mert ő is erről ír, hogy őt a hatalmas kéz tulajdonképpen elrejti. Az Úr részesíti önmagába, részesíti a védelmébe, az oltalmazásába. Áldó hatalmak oltalmába rejtve kezdődik ez a vers. Most testvérek, tudom, hogy az Úr szeret engem, mondja Dávid. És az ő szeretetével ajándékoz meg engem, azzal fog körülvenni engem, nem csak a hatalmával. ő bölcs, és a bölcsességével fog megáldani engem, mert magába részesít. Ő maga a békesség, ezért békességem lehet majd. És maga az élet, még ha meghalnék is élek, meghalok, de élek örökké. Ő nála, mert az életében is részesít. Nekem nincs másra szükségem, mint az Úrra, aki csak egy kicsit is úgy ismeri az Urat, testvérek, mint Dávid ismerte. Az ugyanezt el tudja ma is mondani. Nekem nincs szükségem másra, csak őre jár. Te benned bízom, Uram. Ennyi elég. Nem kell tovább ragozni ezt a dolgot. Ennyi elég, mert te, ha bízom benned, nekem adod magadat, és benned van mindaz, amire nekem szükségem van. Részesítesz magadból. Mi testvérek egyébként még többet tudhatunk erről az Istenről, aki magát nekünk adja, mint Dávid. Mert Dávid élt, mit tudom én, Krisztus előtt 1000 évvel. Mi meg már Krisztus utánosan több mint 2000 évvel, ugye? Vagyis 3000 évvel ezelőtt él Dávid. És ő neki még nem volt annyi tudomása Istenről, mint amennyi nekünk lehet, hiszen közte eljött Krisztus, akiben eljött Isten, akiben megismertette magát velünk még jobban. Hát testvérek, ha valamire vágyhat egy hívő ember ma, akkor az, hogy ezt a még inkább ismert Urat, hogy őt bírjam, ő kell nekem egyedül. A legnagyobb dolog, amivel bírhatok, a legnagyobb személy, akivel bírhatok, az maga az Isten és az ő kincsei, amikben részesít engem. Ezt testvérek, ugyanakkor egy olyan dolog, amit minden idők hívői tudtak. Minden idők hívői tudták ezt. Mindenki tudta, és minden, nem is akartak mást ezek az emberek, csak azt, hogy tudják, hogy az Úr velük van. De a Bibliát olvassátok, már tudjátok az igéket is, amik előjöhetnek. Józsuénak mit mond Isten, amikor meg akarja bátorítani a honfoglalás harcai előtt? Ott állnak az ígéret földje határán. Mi lesz? Hogy lesz? Hát ott nem tudom, kik laknak azon a földön. Hatalmas, erős népek laktak ott. Menjünk, ne menjünk, mi lesz itt? És az Úr odajön és mondja, hogy ne félj. Légy bátor és erős. Miért? Mert veled vagyok. Ez az egyet, veled vagyok. Akkor elég. Ennyi elég. Ha velünk vagy, akkor megyünk. Nem tudjuk, mi lesz, de ha velünk vagy, biztos nem lesz semmi nagy baj. Jó lesz minden. Akármi lesz. Azt mondja az arany borjúval való bálványozás után Mózes Istennek, hogy nem is tudom, Uram, hogy jössz-e velünk tovább, vagy nem. De hogyha nem jössz velünk, nem, ne vigyél minket tovább egyáltalán. Nem akarunk tovább menni. Ha nem jössz velünk, ne menjünk tovább, ne vigy ki minket innen. És akkor Isten azt mondja neki, hogy kedvet találtál a szemembe, és szeretlek téged, és irgalmas vagyok, és veletek megyek, megnyugtat. Ez megnyugtat téged, mondja az Úr Mózesnek. És akkor Mózes megnyugszik. Hát ha velünk jössz, akkor jó. Nem kell más, mert ha te ott vagy, minden ott lesz. A helyén lesz, jó lesz. Jöjj velünk. Ott van Jeremiás, amikor teljesen elkeseredett lelki állapotba jut. Nincs semmi reménysége, semmi. Megátkozza a születése napját. Nem tudja, hogy miért kell neki azt, hogy mindenkinek csak az Isten ítéletét hirdesse ott. És nincs egy jó, nem lehet egy jó üzenete az emberekhez, egy bátorító üzenete. Teljesen elkeseredik, mert bántják az emberek, szorongatják, folytogatják, mindenkinek baja van vele. És nagyon elkeseredik, és akkor az Úrnak mondja el ezt az elkeseredését, és az Úr odahajol hozzá. És azt mondja, ne félj, mert én veled vagyok. Megerősítelek, és erős toronnyá teszlek, ércfallá teszlek, és nem fog senki téged megölni, vagy bántani. Mert én veled vagyok, és ettől Jeremiás erőre kap. Ha velem van az Úr, hát akkor gyerünk. Testvérek, az összes hívő emberek, ezek tudják, hogy ez a legnagyobb dolog, hogy velem van az Úr, velem legyen az Úr, és ezért mi értékeljük az Úr Jézusnak a mondását, amivel elment erről a földről. Mert mivel ment el? A legnagyobbat ígérte. Íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez nem egy ilyen kis így-fígy ígéret, hogy így mondjam, vagy bátorítás, hanem ez a legnagyobb bátorítás, amit mondhatott az Úr az ő gyermekeinek, az ő híveinek. Nekünk is ez a legnagyobb dolog, testvérek, hogyha ő azt mondta, hogy velünk lesz. Hát akkor fölmegyünk, lemegyünk, halálárnyék a völgyébe megyünk, vagy épp nem tudom én milyen örömök magasába érünk. Mindegy. Ott lesz valaki, aki tart minket, aki hordoz minket, aki vigasztal minket, aki fölkarol minket. aki megerősít bennünket, aki megtisztogat minket, aki meggyógyítgat minket, ott lesz mellettünk. A legnagyobb dolog, testvérek, ha mi így bízunk az Úrban, és akkor tudjuk, hogy ő nekünk adja magát, és részesít minden kincsébe, minden javaiba. Ha így indulunk, akkor nem kell félnünk elindulni, de féljünk elindulni az Úr nélkül, testvérek. Ezt hadd húzzam alá utoljára, hogy a kegyes emberek mindig féltek olyan utakra menni, ahol úgy tudták, hogy nincs velük az Úr. Féltek. Ott valami baj lesz, ott az nem lesz jó. Csak vele indulunk. És ez egy bölcs döntés, testvérek, ha valaki azt mondja most is az új év kezdetén, hogy én az új évben nem akarok Jézus nélkül, az Úr nélkül elindulni. Nem akarok. Inkább itt maradok, nem megyek sehova, nem csinálok semmit. Ha rajta múlna, bezárnám magamra az ajtót, nem csinálok semmit. Nem mondok semmit. Ne csinálj semmit, ne indulj el vele, nélküle. A bölcs azt mondja most is, hogy veled indulok. Ha te ott vagy, veled még a kőfalon is átugrom. Mondjuk Dáviddal, most azért mit reméljek, Úram? Csöndesedjünk el magunkba, és halljuk meg az Úr válaszát. Ne remélj semmit, se jót, se rosszat. Bízzál bennem. Ez a te dolgod most, új év küszöbén. És mondjad akkor azt, hogy te benned van bizodalmam. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Jézus, hogy rád bízhatjuk magunkat, aki azt mondtad, hogy velünk leszel. Köszönjük, hogy neked mondhatja a szívünk, a lelkünk, gyermeki, pislákoló bizalommal, vagy éppen erősebb hittel, hogy te benned van reménységem, Uram. Én rád bízom magam, rád hagyatkozom. És olyan jó, Urunk, tudni, hogy aki így belekapaszkodik a te hatalmas kezedbe, azt te nem hagyod magára, mert hűséges Isten vagy. Olyan jó, hogy az ember biztonságban vagy, mert te erős Isten vagy. Olyan jó, hogy azt az ember te fölkarolod kegyelmeddel, mert kegyelmes Isten vagy. Körülveszed szereteteddel, mert szerető Isten vagy. Annak az embernek nem lesz hiánya, mert te gondoskodsz róla, aki mindennel bírsz. Köszönjük te néked, hogy a legnagyobb dolog, ha mi is ki tudjuk mondani, amit Dávid abban a nagy mélységbe kimondott, hogy te benned van bizodalmam. Segíts, hogy ez oda íródjon a szívünkbe, hogy újra és újra el tudjuk ezt mondani bármilyen élethelyzetünkbe, hogy tudjunk téged így vállalni és így rád hagyatkozni. Köszönjük néked, hogy meg akarsz minket óvni önmagunktól, hogy ne magunkba bízzunk, és ilyen elbizakodott, önhitt emberek legyünk, akik azt hiszük, hogy mi mindent jól tudunk, és jól látunk, és jól csinálunk, és mi vagyunk a legnagyobbak és a legerősebbek. Ó, könyörülj rajtunk, hogy megalázkodjon bennünk a szívünk, a lelkünk, és tudjuk nemet mondani erre a velünk született mentalitásunkra. De hadd mondjunk igent arra, amit te munkálsz bennünk, a benned való bizalomra, gyermeki hitre, odaadásra. Köszönjük, hogy így mondhatjuk most egy szívvel, egy lélekkel nekünk, neked ebben a gyülekezetben is, és otthon is, hogy te benned van bizodalmam. Kérünk téged, hogy így hordozzál minket át ezen az előttünk álló éven, a mélységeken, a magasságokon, a bajokon és az örömökön. Vigyél át minket, Urunk, a hétköznapokon és az ünnepeken. Hordozzad így családjainkat, hordozod így egyéni életünket, hordozd így egész gyülekezetünket. Köszönjük, hogy rád hagyatkozhatunk, tőled kapott hittel és bizalommal. Áldunk azért, mert így indulhatunk neki ennek az esztendőnek. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, ilyenkor szokásos rövid beszámolómat hadd ejtsem meg. Kérlek, hogy hallgassátok meg ezt türelemmel. Sámuel pedig vett egy követ, és felállította azt Mispa és Sén közt, és Ébenhaézernek nevezte el, mert mondá, mindeddig megsegített minket az Úr. Olvassuk az 1 Sámuel 7.12-ben. Az előzmény az volt, hogy a filiszteusok rátámadtak a zsidókra, azok nagyon megijedtek, mert borzasztó nagy volt ez a kihívás. Jöttek Sámuelhez, hogy imádkozzon értük az Úrhoz, hogy valahogy adjon nekik szabadulást ellenségeik markából. Sámuel erre áldozatot mutatott be, és imádkozott értük az Úrhoz, az Úr pedig meghallgatta őt. A zsidók felvették a harcot a filiszteusok ellen, és végül az Úr csodás és hatékony segítségével legyőzték a rájuk támadókat. Egy győzelmes csata után állított Sámuel egy emlékoszlopot, ami arra volt hivatott emlékeztetni a zsidókat, hogy az Úr segítségével kerekedtek náluknál erősebb ellenfelük fölé. Nélküle nem tudtak volna győzni, vele megoldották ezt az erejüket meghaladó feladatot. Ébenhaézer, mind eddig megsegített minket az Úr. Nos, a mi gyülekezetünk is elmondhatja ezt. Minket is mindeddig megsegített az Úr. Megsegített az építkezésünk dolgában. Hiszen az elmúlt évben egy nagy erőnket meghaladó kihívás elé kerültünk, a templomot kellett felépítenünk. Ahogy a zsidóknak, úgy nekünk is minden erőnket össze kellett szedni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. De a mi erőnk önmagában egy cél eléréséhez kevés lett volna. Ezért már kezdettől fogva folyamatosan imádkoztunk, és kértük mi is az Úr segítségét, hogy Krisztusért, az ő drága áldozatáért tekintsen rejánk, és vigye véghez ezt az építkezést. Így most az ő segítségével oda jutottunk, hogy az építkezésünk első ütemének elkészülte, a küszöbön áll, reménységünk szerint már január vége felé visszatérhetünk a templomunkba. Mindeddig megsegített minket az Úr. Azért, hogy ezt így megélhettük, azért egyedül övé legyen a hálaadás és a dicsőség. Az eddigi munkálatokról néhány képet hadd mutassak most a testvéreknek. Hadd kérjem, hogy egy picit kapcsoljátok le a villanyt. A kezdet kezdetétől fog kezdődni. Megyünk szépen végig. Így kezdődött. Mellettünk már állt szépen a fürdő, amikor mi még javába tartottuk a kis alkalmainkat. Ez a régi belső. Már emlék. Az udvar felől így néztünk ki. Itt már nincs az imatermünk, van egy nagy gép a helyén. Itt a régi imatermünknek a térfelüli oldalának az alapját bontják légkalapáccsal. Hát ilyen teherautóval jöttek, mentek és vitték el, amit el kellett vinni, szemetet. Ez a fúró volt, amivel kifúrták a templomunknak a cölöp alapjait. Ezt küldték le, nem is tudom hány ilyen luk van. Ilyen kút-szerű mélységekbe hatoltak le ezekkel a fúrókkal, és fúrófejekkel, és ezt kitöltötték betonban, és ezen nyugszik most az épület. Ez már mutat, már az épületünknek a beton, vasbeton váza látszik, meg néhány fal. Most ahol vagyunk, itt volt régen, ezen a részen, ahol ülünk, tulajdonképpen itt volt régen az imaterem. Az most a templom tér, ami ott hátrafelé látszódik, ahol a téga van. Itt látszik egy kicsit a megmaradt épületünknek a sarka.
Ez akkoriban volt, amikor az alapkőletétel történt, májusban. Utána elkezdtek ugye emelkedni szépen a falak, a tér felől, az udvar felől egy kép, ugye belül az udvar felüli bejárat van itt a sarokban, lent, jobb sarokban. Ez az új épületünknek a hátsó, leghátsó része, a udvar felüli része, az egyik szoba. És itt szépen emelkedtek már a falak, a templom, ez a templom tér tulajdonképpen, itt a karzatról készült ez a fénykép. Akkor ez a pont azzal szemben lévő helyről visszafelé fotóztam a karzatot és a homokzatot látjuk belülről. Ez is egy hasonló szögből történt. Ez az utca, a térfelüli homlokzatunknak a fala. Látható, hogy honnan. Ez a szószék fala tulajdonképpen ott, ahol most ezek a fehér csíkok látszódnak, festékpróbák voltak, ott fog állni majd a szószékünk. Előtte az úrasztal, itt a kis betonfödék, beton kocka magasságában. Ez szeptember vége, október eleje volt, amikor a templom tetejét, tetőszerkezetét kezdték építeni. Ilyenek is voltunk. Itt már rajta volt a cserép, a tető. Ott a tetőfedőket látjuk, hogy ott, vagy a bárdokosokat, ahogy éppen ottan bűvészkednek. Ez a homlokzatunk felülről, a bádot munkák idején. Ez a torony felülnézetből, ez a legfelső koszorúja a toronynak. Itt lesz majd lent a mélységből a harangunk. Tehát ez egészen fönt van. Én is itt voltam. Megnéztem, hogy a koszorút megcsináltátok. Időközben elkezdték bent csinálni a fűtést, padlófűtést. Itt már bontják az állványzatot a torony meg a homlokzatról. Már szedték szét, csak éppen a csillag hiányzik még a tetejéről. Az állványt elvitték. Belülről festik a lakozzák a fa szerkezetet második rétegével. Ugyanakkor csinálják a templom térnek a padló betonozását, a fűtést látják ott adulatestére. Itt van a bárdogosunk. Mellette a csillag, ekkora a csillag, jó nagy termet, lentről nem annyira látszik nagynak, de így, amikor lent volt, elég nagy volt. Szép csillag lenne. Itt a hátsó résznek a tetőszerkezetén javítottak valamit, illetve csinálták itt a hőszigetelést, igen. Itt éppen rakták be ezeket a toronynak az ablakai. Nagy vas ablakok vannak ott, ilyen üveglamellákkal. Aztán vitték föl a csillagot. Ilyen nagy emelővel. De akkor időközben már ilyen fölkerült a helyére, és ott látható belőle kiáll a villámhárító. És éppen ott a lánggal valamit heggesztett az atyafi. Hát itt voltunk, és aztán ott tartunk most.
Mielőtt belefogtunk volna az építkezésbe, féltünk, hogy gyülekezetünk tagsága kissé szétszéled, amiatt, hogy nincs templomunk, és ide kell járnunk. De úgy látszik, hogy gyülekezeti életünk templom híján se roppant össze, és erre nézve is azt kell mondanunk, hogy mindeddig ebben is megsegített minket az Úr. Hiszük, hogy ő gyűjtötte össze ezt a kis újszegedi gyülekezetet, és ő tartja meg a továbbiakban is, attól függetlenül, hogy van a temploma, vagy éppen nincsen. Itt kell megragadnom azt az alkalmat, hogy megköszönjem közösségünk nevében is a Gabonakutató Intézet vezetésének, akkor Matuz János testvérünknek, akit időközben már nyugdíjba küldtek, hogy mindeddig lehetővé tette, hogy itt tarthassuk a gyülekezeti alkalmainkat, és köszönjük az új vezetésnek is tulajdonképpen, hogy itt lehetünk még addig, amíg szükséges ez. Kívánjuk, hogy Isten áldja meg az itt dolgozókat, az itt folyó munkákat gazdagon. Itt, ha tudatosítsam a testvérekben, hogy gyülekezeti objektumunk teljes elkészüléséhez még jelentős munkálatokat kell véghez vinnünk. A templom térben maradva, míg a régi szószéket és urasztalát fel tudjuk használni, addig a régi székeket csak szükségmegoldásként használhatjuk, egyszerűen elvesznek a templomba a székek. Szükséges lesz majd új padokat vennünk. Szeretnénk a távolabbi jövőben egy sípos orgonával is szépíteni a templomunkat. Ennek a hangképét már elkészítette a Zeneakadémiának az orgonatanszék vezető tanára, Pál úr János. Úgyhogy várunk erre most már árajánlatokat, de hogy az mikor lesz valóság, azt nem tudjuk. Minden esetre imádkozunk érte, és Istennek ez sem lehetetlen, hogy ezt is megadja majd nekünk. A templomtérből, ha kilépünk az épületnek a hátsó részére, ott van három kis fürdőszoba és két szoba, amik még nem lesznek most kész, ha vissza is tudunk menni. Emberi számítás szerint nem lesznek kész, mert isteni számítás szerint lehet, hogy kész lesznek. De emberi számítás szerint nem, azt kell még ott befejeznünk. Magán az épületen belül ennyi munkánk lesz. Ami az udvart illeti, ha kilépünk a hátsó részre, ott sok munkánk van még. Meg kell csinálnunk a kerítést körbe, a hátralevő szakaszon. Ki kell alakítanunk a garást, egy kis kamrát. Meg kell csinálnunk a parkolókat, az udvari szinteket ki kell alakítanunk. Térburkulatot kell elhelyezni, úgyhogy ott még elég sok munka van hátra. Meglátjuk, hogy ezt hogy mind tudjunk majd megoldani. Hát azon túl, hogy imádkozunk azért, hogy Isten rendelje ki a szükséges javakat, ezen túl igyekszünk, hogy a pályázatokat figyeljük, és ahol nyílik pályázati lehetőség, ott éljünk ezzel a lehetőséggel. Elképzelhető az is, hogy itt a hátsó részen nekünk is lehet, hogy lapátot kell ragadnunk majd egy-egy alkalommal, és mi is be tudunk segíteni egy-két munkának a véghezvitelében. Ami gyülekezeti életünket illeti, abban is azt mondhatjuk, hogy megsegített minket az Úr. Egész évben megtartottuk a rendelkezésünkre álló gyülekezeti termekben a tervezett alkalmakat, így a hittanórákon, a kisifi és nagyifi csoportokban, bibliaórákon, imaórákon, nyugdíjas délutánokon, énekkari próbákon, továbbra is az Úr igéjének házaként szolgálhatott meglévő épületünk. A házaspári kört azért nem mondom, mert az családoknál működött. Jelen volt köztünk az Úr, és tenyerén hordozott, és az építkezés nem tette lehetetlenni ezeket a gyülekezeti alkalmainkat. Megkereszteltünk három gyermeket, többet is kereszteltünk volna, de várnak a szülők, hogy elkészüljön a templom, mert ott akarnak keresztelni. Két esküvőnk volt, és azon kívül pedig sajnos 18 alkalommal álltunk meg ravatal mellett. Az elhunytak szeretteinek hadd kívánjuk Isten vigasztalását, a házaspárokra és a gyermekekre is hadd kérjük Isten gazdag áldását. A rendkívüli programjainkat is sikerült megvalósítanunk. Gondolok először a gyerektáborra, az ifjúsági táborra. Sikerült Szegeden és Karcagon az énekkarunknak nagyon szépen szerepelnie. Karcagon egyházkerületi énekkari találkozón vettünk részt, és nagyon szépen, dicséretesen szerepelt az énekkarunk. És ezen kívül tudtak még énekelni a Klauzál téren most is adventi vasárnapokon. Köszönjük a szolgálatokat az énekkarunknak is. Eljutottunk Erdélybe is, nyár elején gyülekezeti látogatást tettünk Nagysolymosban, testvérgyülekezetünkben, ahol örömmel szolgálhattunk, és örömmel is fogadtak bennünket. és nagyon örültek azoknak a csomagoknak, amiket most el tudtunk juttatni az ottani gyerekeknek karácsony előtt. A kis látogató csoportunk húsvét előtt is, meg most is 20-20 idős testvérünket tudott végiglátogatni, és karácsonyi köszöntéssel ajándékozta meg őket, és talán érzékeltetni tudta velük a gyülekezetünknek a szeretetét és a törődését. Emlékezzünk még meg arról, hogy az Magyar Televízió egyes műsorának vallási szerkesztősége is bemutatta gyülekezetünket a televízióban az elmúlt évben. Hála legyen Istennek azért, hogy a gyülekezeti életünkben a megszokott és a rendkívüli alkalmaink tekintetében is megsegített bennünket. Ami gyülekezeti életünknek anyagi oldalát illeti, miközben ezzel kapcsolatban is elmondhatjuk, hogy ebben is megsegített az Úr, aközben jelentenem kell azt, hogy a pénztárunkban hiány keletkezett. Most már megkaptam az elmúlt 2010-es évnek az összes bevételét és kiadását, és itt már világosan látszik, hogy míg 2009-ben 3,6 millió forint volt például az egyház fenntartó járulékbevétel, az 2010-ben visszaesett 2,9 millióra, tehát az majdnem 700 ezer forinttal kevesebb. Mondhatnánk, hogy pontosan ez az az összeg, ami hiányzik jelenleg a pénztárunkból. A persejpénzünk az 2009-ben 1 millió 880 ezer forint volt, most 1 millió 647 ezer, tehát itt is egy ilyen 100-150 ezer forintos visszaesés mutatkozik. Az adományok tekintetében ott egy növekedés van, a 268 ezer forintos adományhoz képest van 511 ezer forintos adománybevételünk, ami úgy kompenzálja a persejpénzből talán kieső bevételünket, de a lényeg, hogy marad egy 700 ezer forintos rés tulajdonképpen. Ezt egyelőre abból a pénzből tudtuk finanszírozni, amit a templom építésre kaptunk, de azt oda vissza kell majd tennünk. Tehát azt kérem a testvérektől ezzel kapcsolatban, hogy immár most igazából a gyülekezeti élet céljaira is kellene tulajdonképpen adakoznunk, és ezt kérném nagy szeretettel és nagy alázattal a testvérektől, De azon közben jeleznem kell azt is, hogy ugye még folyik az építkezésünk, és a gyülekezet erre a célra is kellene, hogy tovább folytassa valahogyan az adakozását. Egyelőre, ahogy tudják a testvérek, úgy fontolják meg, gondolják meg ezeket a dolgokat. Most ez egy nehéz év, mindenkinek tudom a egyéni életébe, vagy családja életébe is, viszont... Hát itt is jelentkezik a hiány, és nem tenném jól, és nem tennénk jól, ha erről meg hallgatnánk. Tehát itt egyrészt a gyülekezeti pénztárban is hiány mutatkozik, másrészt szeretnénk tovább folytatni majd az építkezést is. Ott nem mutatkozik hiányunk, ott minden számlánkat ki tudjuk fizetni, de szeretnénk majd folytatni is az építkezést, és arra további adományokat kérünk és várunk. És ha valahol hallanak valamit a testvérek, vagy netalántán egy gazdagabb emberbe ütköznek, aki nem tudná hova tenni a pénzét, akkor javasolják neki a gyülekezetünket is, hogy itt is szükség lesz rá. Hát reméljük, hála Istennek, hogy a város is fog a továbbiakban is segíteni. Remélkedünk abban, hogy a Széchenyi tervből is tudunk pályázni, és onnan is, ha Isten megkönnyörül rajtunk, kaphatunk valami pénzt, és be tudjuk azért ezt az építkezést fejezni. Ezzel a reménységgel indulunk az új évünknek, de azért testvéreknek tudni kell, hogy itt a gyülekezetben most egy ilyen nehezebb időszakot élünk, és szükséges, és igényeljük a támogatásokat. Gondoljanak arra azért, hogy miközben mi az Úrnak adunk, a közben szolgálatot végzünk. Tehát ez a Biblia szerint az adakozás az egyféle szolgálat, ugyanúgy, mint az ige szolgálat, vagy egy beteglátogatás, vagy bármi, ezek szolgálatok. Az adakozás is. Van, aki azt kapta, hogy van neki több pénze, és neki az a szolgálat, hogy adjon belőle, és azzal nem embereket finanszírozunk, hanem az Úr ügyét finanszírozzuk. Isten országának az épülését, az evangélium hirdetését támogatjuk ezekkel az összegekkel, amely összegeket egyébként mi is az Úrtól kapunk. Tehát ezt úgy kapjuk a megélhetésünkre is, a munkánk eredményeképpen, de azért is, hogy ha többet adott, mint amennyi ott kell, akkor tudjuk ilyen célokra is fordítani. Tehát ezt így a testvérek szívére helyezem, a magunk szívére helyezem, hogy szolgáljunk azzal, amit kaptunk az Úrtól. Ahogy mondták a zsidók, amikor adakoztak a templomépítésre, hogy csak azt adjuk neked, amit tőled kaptunk. mindent összevéve Sámuel prófétával együtt mondjuk el a szívünkben, most is, 2011 elején, mindeddig megsegített minket az Úr. És hisszük, hogy a jövőben is meg fog segíteni bennünket. Hirdettem a testvéreknek, hogy az előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, bibliaórára is, imaórára is, ifjúsági órára is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket keressük elő. Ez a 283. énekünk. 283. Ezt énekeljük a 4., 5. és 6. versével, utána pedig nemzeti imádságunkat. A 283. énekünk 4. verse így kezdődik: Vigyázz híveidre, s hab közt hánykódó hajódra.
Thank you.
Áldott új esztendőt és áldást, békességet kívánok a testvéreknek.